Erős várom Istenünk! Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 439-es énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai istentiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalon található a hármas számú liturgia.
Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siet segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége.
Dicsőség az Úr Istennek, mi jónak és szent léleknek, a teljes szent háromságnak, egyetlen hatalmasságnak.
Az ember fia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, megvallom, hogy mennyiszer milyen önző vagyok, és amikor szavaimmal azt mondom, hogy bízok benned, tetteimben nem azt mutatom, bocsáss meg, hogy újra és újra megszomorítalak. Kérlek, hogy te tisztíts meg. Amen.
Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád hívet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a mennyiség Istenének.
Drága mennyei atyám, köszönöm a te kegyelmedet, hogy elküldted értem is a szent fiadat, és köszönöm, hogy így nekem is bűnbocsánatom lehet. Kérlek, hogy te munkáld bennem az engedelmességet és a rád figyelő szívet. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtt való felolvasásul rendelt, amelyet meghívva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől a 9-ig a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sió leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezetünkbe érkezett egy fiatal ember, aki a Nemzeti Művelődési Intézet kultúrközfoglalkoztatottjaként, ez egy nagyon hivatalos megfogalmazás, érkezett, és itt Nyírtelek és Görögszállás, tehát Nyírtelek közigazgatási területén, az ifjúsági közösségek építésén tevékenykedik. István, légy szíves, néhány szóban tegy ide, persze. Hogy ki is vagy igazából, hogy indított az Úr, hogy kerültél ide, és mit látsz jelen pillanatban a szolgálatod felől?
Hát szeretettel köszöntök mindenkit, Ecsed István vagyok, Hirtről jöttem. Hát akkor igazából röviden elmondanám, hogy Isten hogyan vezetett idáig. Ez igazából azzal kezdődött talán, hogy szüleim is hívők, és tőlük már hallottam gyerekként az evangéliumot, és megláthattam azt, hogy ennek én még nem vagyok a részese, és nekem is szükségem van megtérésre. És olyan csodálatos volt látni, hogy Isten munkálkodik az életemben, amit így később meglátni azt, hogy hogyan vezetett magához. És a konfirmációs táborról kaptam egy igét, hogy eltörlöm álnokságodat, és igazából ez később vált számomra valósággal, amikor Isten tényleg megmutatta, hogy eltörölte minden bűnömet, és az életem ura lehet. És hát azóta is vezet az engedelmesség útján. Elég sok idő telt el azóta, és igazából az utolsó fél évben volt az, hogy újra Isten megmutatta, hogy sokkal engedelmesebbnek kell lennek, és hallgatnom kell az ő szelíd hangjára, és hát voltam most nemrég Biatorvágyon egy férfi héten, ahol végül is arról volt szó, hogy Isten hogyan látja a férfiakat, hogy milyen feladatot szán nekik az életben, hogy és a házasságban. És hát megmutatta nekem is, hogy ezt újra az ő kezébe kell letennem, hogy tőle kérjek és tőle várjak munkát, szolgálatot és társat. És igazából ezzel kapcsolatban kértem is egy beszélgetést, ott lehet így kérni egy lelki gondozói beszélgetést, hogy legyen ott egy tanú Isten előtt, aki pluszumaik hallja azt, amit én Istennek elmondok. És imádkoztunk, és pont amikor jöttem ki, akkor jött velem szembe Kis Máté testvérem, hogy szeretne velem beszélni, mert van egy ilyen állás lehetőség itt Nyírtelken. És igazából azt mutatta meg nekem Isten, hogy igent kell mondjak, és el kell jöjjek. És ezt azóta is megerősítette, és az elmúlt két hétben is tapasztalhattam, hogy Isten hogyan vezet, és most igazából ez számomra a kérdés, hogy hogyan tovább, hogy itt vagyok most, és hogy mit szánt nekem még Isten, hogy, hogy hát én csak szeretném, hogy együtt tudjuk Isten dicsérni. Röviden. Ennyi.
Köszönjük szépen. Sok áldást a szolgálatodra, itlétedre. Isten tiszteletünket folytassuk a 201-es számú ének eléneklésével. Készüljünk az ige hirdetésre a 201-es ének eléneklésével. Szeretet és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, hogy a írva találjuk Pál apostol Filippi beriekhez írott levelében, annak második fejezetében, az 5. verstől a 11. a következőképpen. Isten igéjét Filippi beriekhez írott levélből olvasom, a 2. fejezet 5. versétől. Így szól Isten igéje. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, világvasárnapján vagyunk, és ilyenkor tájt a húsvét ünnepkörben sokakban lesz kényszerré, hogy átéljék azt, amit Jézus Krisztus is átélt. És ezért vannak, akik 40 napos böjtöt tartanak húsvét előtt, mint ahogy Jézus Krisztus is 40 napig böjtölt. És persze nem úgy, mint ahogy sokakban megvan, hogy kicsit próbálják magukat megtartóztatni a lakomáktól vagy a húsevéstől, hanem vannak, akik úgy gondolják, hogy 40 napig lemásolják Jézus, hogy nem esznek semmit. És vannak, akik eljutnak olyan lelki állapotban, amikor már az éhezés olyan fokán vannak, hogy látomásaik vannak, és úgy gondolják, hogy ez az isteni élmény, ami szükséges nekik. Aztán mások meg úgy gondolják, hogy át kell élni azt is, hogy Jézus Krisztus a kereszten mit élt át, és keresztre feszítetik magukat, tehát felszögeltetik egy kereszten magukat. Láttam egy filmet erről a szokásról, ami ott Fülöp-szigetek tájékán, mikronéziai sziget világban dívik. És ott azok az emberek szintén átélnek egy ilyen extatikus állapotot, miközben valóban átszögezik a kezüket meg a lábukat, és azt mondják, hogy átélik azt, hogy Jézus Krisztus valamelyik bébi korában vagy kisgyerek korában érkeznek el. Tehát olyan őrültségeket megtesznek emberek ez idő tájt, hogy valahogy próbálják átélni mindazt, amit Jézus Krisztus átélt, hogy hasonlatosak legyenek hozzá, hogy mindazt megértsék, amit ő ott akkor szenvedhetett, megérthetett. Mások szolidabban teszik ezt, Jézus Krisztus ember szeretetét másolják le, és egy ilyen önátadással és a másik ember felé fordulással próbálják megélni azt, amit Isten Krisztusba meg akart mutatni ennek a világnak. Igény pedig arra biztat bennünket, ahogy az 5. versben az imént olvastam, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. És nyilván, akik az imént felsorolt dolgokat csinálják, azok nem erre az igére figyelnek, mert ez az ige nem azt mondja, hogy éljétek át azt, amit Jézus Krisztus átélt, cselekedjétek meg azt, amit Jézus Krisztus megcselekedett, hanem azt mondja ez az ige, és Pál apostolon keresztül nyilván az Isten szent lelke most nekünk azt akarja mondani, hogy az az indulat legyen bennetek. Ha tovább vizsgáljuk ezt a szót, akkor alapvetően úgy mondhatnánk, hogy az a vágy, az a beállítottság legyen bennetek, vagy az az észjárás legyen a tiétek, ami Jézus Krisztusban volt, vagy az a gondolkodás legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is benne volt. És nyilván akkor ide kívánkozik a Róma beriekhez írott levél, annak a 12. fejezet, amit nagyon sokszor szoktam én is idézni, meg hát nagyon fontos igeszakasz mindenki számára, amikor az okos Isten tiszteletről beszél az Úr, és azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát azért, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi a neki tetsző és mi a jó. Változzatok meg értelmetek megújulásával, mondja az ige, hogy aztán megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata. Mert a változás előtt, mielőtt az embernek az értelme megújulna, az előtt nem tudja, hogy mi az Isten akarata, nem tudja, mi a neki tetsző, nem tudja, hogy mi a jó. ezért csatangolnak el aztán az emberek olyan önsorslontó útra, amikor is azt szeretnék, hogy ennek a világnak az örömét, a gyönyörét bekebelezzék, magukévá tegyék. És ezért jön, hogy fiatalokat látunk, hogy dobzódnak alkohol, kábítószer, pedig tudják, hogy tönkreteszi az életüket. De mégis adagolja magába, mert kell az a feeling, kell az az érzés, kell az a dobzódás, ami azt mondatja velük, hogy na ez az élet jó, így érdemes élni, mert akkor ennek van gyönyöre, öröme. És az önsorsontó élet abból fakad, hogy igazából nem tudja, hogy mi a jó, nem tudja, hogy mi az Isten akarata, nem tudja, hogy mi végre teremtette az Isten az ember. Aztán sokszor ezek az emberek, és a számom ígére is lett, mert rádióban is hallottam, hogy autózás közben hallottam a rádiót, nagyon sok információ jön a rádióban keresztül, és ott olyan szállóigék vannak, hogy ha nem dobzódsz a fiatalkorodba, ha nem éled ki az életedet, akkor mit fogsz az unokáidnak mesélni? Hát én azt hiszem, hogy az én unokáim nem arra kíváncsiak, hogy milyen, bocsánat, hülye voltam én fiatalkoromban, hanem arra kíváncsiak, hogy mit tudok én nekik átadni erre az életre nézve bölcsességet, hogy ők az életüket meg tudják élni. Tehát a világnak nem az a célja, hogy az ember öregkorában kiröhögtesse magát az unokáival, hogy milyen, és nem akarom ecsetelni, hogy miken mennek keresztül, alkalmasint ebben a dobzódásban a fiatalok. Tehát ha valaki arra törekedne, hogy az unokáinak tudjon mesélni, akkor keresse az Isten akaratát, hogy el tudja mesélni azt, hogy Isten milyen csoda dolgokat tud véghez vinni az ember életében, hogyan tapasztalja meg az ember. Mások nem a dobzódást választják, hanem rosszul értelmezett vallási meggyőződésből magukat szenvedtetik, mint ahogy a bevezetőben is említettem, sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy át kell élni azokat a dolgokat, amiket Jézus Krisztus is átélt, hogy részesei legyenek a Jézus Krisztus szenvedésének. Természetesen a megújult értelem nélkül ez sem leteződik le. Persze valamilyen lelki élményt nyújthatnak ezek, mint hogy minden vallási esemény nyújthat lelki megtapasztalást. Sokan mondják ezt egyébként, hogy olyan jó volt elmenni vasárnap az Isten tiszteletre, mert rohanok a világban, és akkor egy kicsit úgy megnyugodtam. És aztán megy persze az ember vissza a hétköznapokba, és ez egy ilyen múló érzelem volt csupán, ez a vasárnapi együttlét. És jelzem is ezeknek az embereknek, akik így gondolkodnak, hogy persze, az Isten szent lelke nyakon öntheti a békességgel, az örömmel, a szeretettel az embert egy-egy vallási eseményen, de egyébként az Istennek nem ez a terve, hogy az ember élje az életét és várja, hogy mikor önthető nyakon egy-egy ilyen békességgel, szeretettel vagy örömmel. Hanem az Istennek az az akarat, hogy az ember életének része legyen ez. Tehát ilyen vallási élményt adhat egyébként az is, amit az imént emlegettem, és hát nyilván ezért mentek a 60-as, 70-es években fiatalok, akkor, amikor én is fiatal voltam, hát nem Magyarországon, mert mi akkor nem léphettük át a határ, de nyugati országon mentek Indiába, hogy vallási élményeket szerezzenek, és alakultak kommunák, és ott különböző jógik alakítottak tanokat, és embereknek a százait, meg ezreit vonzották oda magukhoz. Mert ez a vallási élmény, ez a vallási igény jelentkezett a materializálódott nyugati társadalomban. És most is sokszor látom, hogy hallom, hogy emberek nem általnak egy-egy hétre elmenni, és egy vallási közösségnek, egy szerzetes rendnek a szokásai szerint élni. Csak ott vannak egy hétig, ezt a vallási élményt megtapasztalják, aztán visszamennek a hétköznapokba, és valameddig élnek ebből a vallási élményből. Csak hát az Isten nem ezt szeretné, hogy egy-egy hétig az emberek legyenek Isten közelében, vagy éljenek át valamilyen vallási élményt, hanem azt szeretné, ha megváltozna a gondolkodása. És az a gondolkodás változás hozhatná azt, hogy az ember tudja, hogy mi az Isten akarata, mi a neki tetsző, mi a jó, úgy, ahogy a római levélben az imént olvastam. És ezért, amikor ezt olvassuk itt az 5. versben, a Filippi beliekezéről levél 5. versében, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. De hát mi ez az indulat, ami Jézus Krisztusban megvolt? Mire próbál itt bennünket az Isten szent lelke elvezetni? hogy az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban megvolt. Ha ezek nem voltak jók, amiket az imént mondtam, hát legyen az az indulat, hogy szögeztessem én is föl magamat egy ilyen keresztre, mert Jézus Krisztusban az az indulat volt, hogy a keresztig elmenjen. Na hát, ha megvizsgáljuk, hogy miről is beszél, aztán ennek a felolvasott ige szakasznak a másik része, ami egyébként egy csodálatos himnusz, ami korai keresztényeknek a szívében megfogalmazódott Jézusról, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. És amikor ez a szívükön keresztül átment, akkor kijött belőle ez, amit az Isten szent lelke indított, hogy, és akkor felolvasom ezt, amit Jézus Krisztusról egy himnusz formájában már az ős keresztények is mondtak. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Aztán pedig következik, hogy az Atya hogyan válaszolt erre, de hogy milyen indulat volt Jézus Krisztusban. Az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban volt, mondja a Szentlélek Pál apostolon keresztül. Tehát alapvetően mi is az, ami Jézus Krisztusban volt? Hát ő isteni természet részese volt. Maga is Isten volt. Fönt volt az Istennel együtt, a teremtésben részt vett az Atya, Fiú és a Szentlélek. Jézus Krisztusra nézve teremtetett ilyenné ez a világ, mint amilyen. Mondhatnánk azt, hogy Jézus Krisztusra nézve lettél olyan, mint amilyen vagy. Vagy most megkeresztelünk egy picin gyermeket, akinek a földi léte nem régen indult, ő Krisztusban teremtetett ilyenné. Igaz, hogy apától és anyától született, de az Isten akaratán. És az ő természete, az ő lénye, az az Isten akarata, az Isten lénye. De most alapvetően Isten, Jézus Krisztus isteni természet volt, aki, és itt van a benne lévő akarat, a benne lévő szándék, a benne lévő indulat, az ő gondolkodása, hogy el tudta engedni ezt. El tudta engedni, hogy ő Isten volt, elhagyta a mennyei hazát, megüresítette magát, megszegényítette magát, megalázta magát, és eljött, hogy emberi létbe, emberi formába ebben a világban megjelenhessen. Tehát miért volt erre szükség, hogy emberi formában megjelenjen? Hát azért, mert egyébként ezen az alázaton keresztül, hogy ő emberré lett, és az Isten akaratát, a mennyei atyának az akaratát véghez vitte, ez az alázat vitte oda, hogy engedelmes legyen egészen a halálig, a kereszt halálig, ami az ő küldetése volt. És nyilván néhány művészben, íróban megfogalmazott az a kérdés, hogy mi lett volna, hogy Jézus nem engedelmes, ha nem alázatos, ha nem rendeli magát alá mennyei atya akaratának. És ebből fakadtak azok a művek, amik azt taglalják, hogy mi lett volna akkor, hogyha Jézus megtagadja az atyának való engedelmességet, és nem megyen a kereszt halálig, hanem az életének egy pontján, netán éppen szerelembe esik, és családot alapít. Tehát eljön Jézus, az Isten fia, az isteni természetét leadja, megüresíti magát, eljön a világra, és itt megházasodik, gyereket szül, családot nevel, és a világ megváltását elengedi. Hát ezek a művészeknek, vagy ez a gondolkodás a művészeknek meg van engedve. Vagyis hát muszáj megengedni nekik, mert ők szabad gondolkodók. De ők nem ismerték, vagy nem ismerhették ezt az igét, ami egyébként itt a mai igényben is benne van. Hogy Jézus azzal a szándékkal, azzal a gondolkodással, azzal az észjárással jött el, hogy ő az Atya akaratát betöltse, beteljesítse. Ezért újra és újra elénk ugrik, hogy a megújult emberi elme értheti meg csak az Istennek az akaratát. Ha nem újult meg az embernek az elméje, akkor persze kitalál mindenféle dolgot, amivel színessé teheti, vagy éppen megbotránkoztatóvá, vagy egyedivé teheti a gondolkodást. Enélkül csak tévejgés lehetséges. Enélkül a megújulás nélkül csak tévejeket az ember. Kitalálhat sok szép vagy érdekes dolgot, de tévejgés Isten akaratának ismerete nélkül. Tehát Jézus Krisztus küldetése nem kevesebb volt, mint hogy a világ bűnének a fizetségét megadja. Azt tudjuk, hogy a bűn fizetsége az nem más, mint a halál. Az Isten ezt kimondta. Vérontás nélkül nincs bűnöknek bocsánata. Tehát halál nélkül nem bocsátatnak meg bűnök. Mert az ember elszakadt az atyától, elszakadt az Istentől, elszakadt a teremtőjétől. Ennek a rendezése másképpen nem megy, mert az Isten nem hazudtolhatja meg magát, hogy meg kell halnia, és ő adott helyettes áldozati lehetőséget. Azt mondta, hogy ne pusztuljál el ember helyetted, és akkor állatok áldozatával, de itt végül az új szövetségben Jézus Krisztus áldozatával válthatta meg az Isten az embert a fizetségétől. Ő azért jött, hogy a világ bűnét megfizesse, hogy az ártatlan, a bűntelen az magára vegye a világnak a bűnét. Magára vegye a világnak a bűnét, és az ő halálával megfizesse. Jézus Krisztus elindult a megváltói útján, virágvasárnapján ezt ünnepeljük. Jézus Krisztus beérkezik Jeruzsálembe, és elindul a nagy heti eseménysor. Amikor most Virág az imént olvasta az evangéliumból, hogy hogyan érkezett meg Jézus Krisztus, hogy az emberek lebentették a felső ruhájukat, hozsannáztak, pálmágokat vágtak, éjjeneztek, hogy Jézus Krisztus elérkezett, mert egyébként volt a szívükben egy vágyakozás a proféciák beteljesedésére. Persze saját elgondolásuk szerint, a saját fejük után mentek. Mondhatjuk azt, hogy tévejettek. Olyan elképzelésük volt Jézus Krisztusról, amely egyébként minden megalapozottságot nélkülözött. Jézus nem azért jött, hogy az ő vallási elvárásaikat betöltsék. Nem azért jött Jézus Krisztus, hogy az emberek proféciában értelmezett új, dicsőséges országukat megalakítsa. Jézus azért jött, hogy a világ bűnét magára vegye. Ezt az emberek nem értették. Nem értették, mert nem volt megújulva az értelmük. Hát honnan tudhatták volna, hogy mi az Istennek a rendje, mi az Istennek a csodája. Jézus azonban végigmegy ezen az úton, és ezen az úton nem áll meg sehol sem, elmegy a halálig, ahogy olvastam ebben az igében, egészen a kereszt halálig. Tehát engedi, hogy megalázzák, engedi, hogy kigúnyolják, engedi, hogy megszenvedtessék, pedig, és ezen gondolkoztak el a művészek, pedig Jézus Krisztusnak lehetősége lett volna kiszállni ebből, és azt mondani, hogy eddig és nem tovább. Nem megyek el a kereszt halálig. Nem vállalom magamra. Sokszor emlegetem azt a verset, amikor Jézus megy a szenvedések útján fölfelé, és a mennyei seregek sokasága sorfalat áll. Láthatatlan sereg sorfalat áll. Tehát Jézusnak csak inteni kellett volna. És az a mennyei sereg elsöpri a római birodalmat, meg a zsidó főpapságot, meg mindent elsöpör. De nem intett Jézus, hogy akkor tegyék meg, hanem végigment azon, amin elindult. Itt a virágvasárnapi Jeruzsálem érkezésével elindult, és végigment azon az úton egészen a kereszt halálig. És ezért, mert Jézus Krisztus végigmegy az útján, olvassuk azt, amit az imént nem olvastam fel az igéből, mert az nem a Jézus Krisztus akarata, vagy nem a Jézus Krisztus indulata, vagy észjárása volt, hanem azért, mert Jézus engedelmes volt, ezért a mennyei atya válaszolt erre. Azért, mert Jézus Krisztus végigment ezen az úton, ezért látjuk, hogy az Isten miképpen válaszol erre. És akkor felolvasom a 9. verstől az igét. Ezért, mert hogy ő végigment. Ezért, mert hogy ez az akarat, ez a szándék volt benne. Az Isten akaratának megcselekvése volt. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát Jézus Krisztus, aki Isten ből emberré lesz, és valóságos emberré lesz, mert mindenben azonos volt az ember, kivéve a bűn. Tehát Jézus Krisztus a mi szenvedéseinket, érzéseinket, érzelmeinket tudta, érezte, része volt. Egyedül a bűn különböztette meg Jézus Krisztus. Neki nem volt az életében bűn. Egyébként mindenben emberi természet volt. És amint a küldetését betölt, hogy a bűntelen az emberré lesz, és a bűntelen magára veszi a világnak a bűnét, és aztán megfizeti a bűn zsoldját, a halált, megfizeti azt, amit az Isten megszabott a bűn fizetségeként, az Úr, a mennyei Atya feltámasztja. Nem Jézus támad föl, hanem a mennyei Atya föltámasztja, kiemeli őt a halálból. Kiemeli őt, és azt mondja ez az ige, amit a 9. verstől felolvastam, hogy minden név fölé emeli. Hogy meghajoljon a földieké, a föld alattieké, meg a mennyei, mindenkinek meghajoljon a térde, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, hogy Jézus Krisztus Isten. Jézus Krisztus azonos a mennyei Atyával. Az Isten fölmagasztalta őt. És valóban Jézus mellett nem lehet elmenni, anélkül, hogy meg ne botránkozna az ember. És ez a botránkozás Isten hitté, Krisztus hitté változna, vagy pedig aztán Krisztus támadóvá, Krisztus ellenségévé tegy az embert. Közömbösen nem lehet Jézus mellett élni, létezni. Mert vagy magasztalja az ember a nevét, vagy pedig semmibe veszi. És a 11. versben, vagy olvastam, hogy minden tér meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Isten eljött közénk, itt járt közöttünk, és Jézus Krisztus most is fent a mennyei Atya jobbján könyörög érettünk. Hát Jézus élete lénye, ami kezdetünk, ami teremtettségünk, ami megváltásunk, ami megszentelődésünk, és ő elkészítette azt a mennyei hont is, ahová majd halálunk után elmehetünk, ahol lakozást vehetünk, ha befogadtuk őt, ha megváltozott az értelmünk, megújulhatott az értelmünk ő benne. És visszatérek az elejére, hogy ezt mondja az ige, hogy ez az indulat legyen bennetek, ez az észjárás legyen bennetek, ez a szándék legyen bennetek, ez a gondolkodás legyen bennetek. Újuljon meg a régi, mert a régi gondolkodásoddal nem tudod fölfogni ennek a világnak a létét, lényegét. Nem érted meg, hogy mi a jó, mi a Istennek tetsző, mi az, ami az életedre áldást hozhat. Ha nem tévelyeksz, saját fejed után jársz, és szenveded azokat, amiket ebből, ami aztán ebből fakad az életedben. Isten tehát szeretné itt világosában bennünket magához húzni, és azt mondani, hogy vizsgáld meg a gondolkodásodat. Az az indulat lehet-e benned, ami Krisztusban van. Az az indulat lehet a tiéd, amely már a megváltozott gondolkodásod értelmet következménye. Ha nem, akkor itt világvasárnapján kérd a mennyei Atyát, kérd az Úr Jézus Krisztust, aki ott könyörög egyébként ezért a világért, meg te érted is, hogy megtörténhessen, hogy megfordulhasson, hogy ne kelljen tévelyegned, hogy ne kelljen keresgélned, hogy ne kelljen azután járnod, hogy hol találsz örömöt, hol találsz megelégítetést, és akkor ide csapódsz, oda csapódsz, és teszed tönkre a saját életedet, meg a környezeted életét is. Engedd, hogy Isten végrehajtsa ezt benned. Engedd, hogy megváltoztassa a gondolkodásodat. Engedd, hogy megtérhess. Isten bizonyság tételében hallottuk, hogy ő is csendes héten volt, és hogy Isten hogyan formálja az embernek a gondolatát. Hát ő is messziről jött meg más képzettsége van, tehát el tudott volna helyezkedni a saját végzettségére bizonyára ott érdem. De az Isten azt mondta, hogy most akkor irány kelet. És akkor most meg akarom vizsgálni a gondolkodásodat, hogy mennyire vagy oda, hogy mennyire van benned az az indulat. És így szeretne bennünket is úgy maga elé állítani, hogy melyik indulat van benned. Az az óemberi természeti indulat, vagy benned lehet az a megújult értelem szerinti indulat. Amen. Csendesedjünk el. Hajtsuk meg fejünket, menjen a kemény kevett egy imára. Menjen, Atyánk, köszönjük néked, hogy te a világ teremtésénél is már az Úr Jézus Krisztusra nézve teremtetted ezt a világot. És köszönjük, hogy ő eljöhetett ebbe a világba, hogy az ige, a teremtő isteni szó az testé lehetett. És köszönjük, Urunk, hogy ez az ige, ez máig ható emberi értelmeket, emberi életeket megújító lehet. Úgy köszönjük néked, Urunk, azokat a testvéreinket, akik benned már megújulhattak, akik új értelmet kaphattak te tőled, és az az indulat lehet már bennük, vagy az az észjárás lehet az övé, amelyet ebben az igében is elénk helyeztél. És köszönjük azokat is, Urunk, akik még ezt nem tapasztalták meg, te adj indulást a szívükbe. Add meg, hogy föl tudják adni az emberi, az óemberi gondolkodást, természetet. Hogy megláthass bennünket, Urunk. Hogy megdicsőülhess az életünkben. És köszönjük, Urunk, hogy előtted valóban térdet meg fejet lehet hajtani. És lehet dicsőíteni, magasztalni a te nevedet. Így vezesd életünket, Urunk, itt föld életünk során kísértések, hívságok, próbák között, hogy meg tudjuk élni azokat, hogy rád figyelve a te dicsőségedre élhessünk. Köszönöm, Uram, hogy ez a elkészített mennyei hely mindannyiunk számára kész van. Add meg, hogy mindnyáján elfogadhassuk azt. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben ünnepi istentiszteletünkön leszünk együtt. Húsvéti istentiszteletünkön, úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Mindenkit bátorítok. Tessenek, igen, még itt van hely. Mindenkit bátorítok az istentiszteleti közösségre, úrvacsorai közösségre, Istenünkkel és egymással is. Előtte még nagypénteken 17 órakor együtt leszünk istentiszteleti közösségben. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, tehát 17 órakor kezdődő nagypénteki istentiszteletünkre. Hirdetem a testvéreknek így jó előre, hogy közgyűlésünk lesz április 12-én. Április 12-ére hívjuk össze a közgyűlést. Elmúlt vasárnap már hirdettem, most másodszor is hirdetem. Húsvéti istentiszteletünkre nem akartuk a közgyűlés eseményét tenni, mert elég hosszú lesz az istentisztelet, de mindenkit szeretettel bátorítunk, hogy azon is vegyen részt, és természetesen a következő héten a közgyűlésre is mindenkit szeretettel hívunk és bátorítunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmak a hétfői asszonykör, a keddi biblióra, illetve a keddi babamama kör, szokott időben is rendben meg lesz tartva. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Két havi hírlevelünk legújabb száma megjelent, Isten tisztelet végén abból is el lehetnek a testvérek, illetve majd Anna Mari biztos segít a kiosztásában, és aki nem kapott volna még, mert most Befelé jövet is kaptak már, ugye? Néhányan. De aki még nem kapott, az még kint vehet el belőle, illetve idén is van lehetőség arra, ami már most már hagyománynak mondható, hogy minden évben itt tavasztájékán kapunk adományvető magvakat. Ebből a magból mindenki vihet haza magának. Természetesen mindenki a saját mértéke szerint legyen ki belőle, és ne kereskedésre szánja, de sokféle zöldség, gyógy, meg fűszernövény található ezekben a zacskókban. Olyan sokféle fajtában, meg fajban, amit igazából mi nem használunk, de próbálják ki a testvérek, mert érdekes dolgok jöhetnek ki azoknak a terméséből. És aztán azt kérik, hogy akik adományozták ezt a magot, hogy fényképezzék le a kertet, és ezeket a fényképeket eljutatják nekem, én a fel tudom küldeni nekik, mert szeretnének velünk együtt örülni, hogy miképpen tapasztaljuk meg az isteni teremtésnek ezt a sokféleségét. Tehát ha Isten tisztelt végén, akkor ott a kertes terembe be lehet menni, különböző dobozok, fakok, és akkor mindenki bátran vigyen a saját részére. Mint ahogy már említettem a testvéreknek, a mai Isten tiszteletünkön keresztelő is lesz. erre a keresztelőre készülve majd a 296-os énekünknek az első versét énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. 296-os ének első versét énekeljük el. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal jöttetek ma a gyülekezetünkbe, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk igéjét, amit erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Tituszhoz írott levélben találjuk, annak harmadik fejezetében, az ötödik versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát a Tituszhoz írott levél harmadik fejezetéből olvasom, az ötödik verset. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessék helyet foglalni. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, és természetesen a kedves keresztelendő gyermek is, aki eddig jól aludt, ugye, jól láttam, és most meg élénken figyeli, hogy mi történik itt körülötte. Hát neki is szól az ige, de természetesen ő még nem sokat ért meg abból, mert hát kell egy felfogó képessége legyen az embernek ahhoz, hogy megértse, mi az Isten akarata, mint hogy az imént is az ige hirdetésben már beszéltem róla. És amikor felnő az ember, akkor úgy gondolja, hogy megérti annak a szövegnek az üzenetét, amit hall, de Isten az ő lelke által tudja világossá tenni. Az Isten az ő lelke által tudja a szívünkbe úgy belehelyezni, hogy az ott is maradhasson, és megérthessük, hogy mit jelent az, hogy az ő irgalmából üdvözített minket. Olyan jó ezt tudni, hogy az Isten kegyelme az, ami bennünket üdvözít, és nem rajtunk múlik. Mert persze próbálunk mi jót cselekedni, meg jól élni, de nem a cselekedeteink által üdvözít bennünket az Isten, hanem úgy tetszett neki, hogy az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a váltságán, kegyelmén keresztül. Az emberek között nagy elismerése szokott lenni azoknak, amikor csodálatos, nagy tetteket hajtanak végre, amikor elmennek olyan területekre, amelyek esetleg még az életüket is veszélyeztető, hogy másokon segítsenek. De Pál egyértelműsíti mindannyiunk számára, hogy bár az emberséges cselekedet az humánus lehet, meg az emberek elismerését elnyerheti, de az üdvösségünket nem munkálja, az üdvösségünket nem szolgálja. Az Isten országába vezető út, az csak Jézus Krisztus által épített úton van, amikor is megtapasztaljuk, hogy Isten szeretete Jézus Krisztusban jelent meg, és megigazít az ő szeretete, az ő kegyelme által bennünket. Pál tehát nagyon egyértelműen tudatosítja, hogy kegyelem az üdvösségre vezető út, a kegyelemben van elrejtve az Isten lehetősége. Amikor itt volt Pálhegyi Feri bácsi, aki egy idős pszichológus bácsi, Beszélt arról, hogy a gyermeknek a nevelése az mennyiben emberi cselekedet, meg mennyiben kegyelem. És akkor ő elmondta azt, hogy olvasta egy kiadványban, hogy 80%-ban kegyelem, és 20%-ban az ember hozzátesz valamit szülői szeretetével, vagy a keresztszülői szeretettel. Vagy hát vannak itt nagyszülők is, akik magam is tapasztalom, hogy szeretjük az unokáinkat, és szeretnénk, hogy boldog unokáink legyenek. A nagyszülők is hozzáteszik még azt, amit tehetnek. De aztán találkozott Józsi bácsi, vagy Feri bácsi, találkozott Erdélyben egy öreg parasztemberrel, amikor mondta neki ezt, hogy 20%-ban emberi, 80%-ban isteni kegyelem ez, az öreg mondta neki, hogy nem így van ez, Ferenc testvér, 100%-ban kegyelem. Aztán mellette ott van, hogy 100%-ban kell nekünk is megtenni azt, ami ránk van bízva, de az az öreg ember tudta, hogy nem tudjuk megtartani a gyermekeinknek az életét. Isten kegyelme az, hogy ez a picin gyermek, aki most az anyja kezében nagy biztonságban van, úgy nőjön föl, úgy legyen belőle 30-40 éves ember, hogy az életében nem lesznek buktatók, nem lesznek téveigések. Isten szeretné tehát a ti szívetekre helyezni most keresztülők és szülők szívére, hogy vegyétek komolyan, hogy egyedül az Isten kegyelme, amely az üdvösségre visz, az Isten kegyelme visz bennünket az üdvösség felé. Az üdvösség pedig nem más, mint az, hogy az ember meglátja, hogy bűn van az életé, vagy elszakadt a teremtőjétől, hogy nem ismeri a teremtő Istennek a rendjét. Nem az a bűn, hogy az ember lopcsal, hazudik, paráználkodik, ez a bűnnek a következménye. A bűn az, hogy az Istentől elszakadt ember nem látja, mi a jó, mi a neki tetsző, mi az, ami az embernek az útja. És amikor az ember ezt meglátja, akkor a szívében ott van a fájdalom, hogy ezt tettem én azzal az Istennel, aki úgy szerette a világot, hogy még az egyszülött fiát is odaadt érte. És a bűnlátás, a bűnbánat után jön Isten bűnbocsátó kegyelme, amelyéről beszél ez az ige, amit Pál apostol Tituszhoz írt. Persze Isten szent lelke adta ezt az ő szívébe, hogy Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szentlélek által. Sokan úgy gondolják, hogy a megújulás fürdője az valóban egy fürdő kell, hogy legyen, és vannak, akik alámerítéssel keresztelnek embereket, de én bizonyos vagyok benne, hogy a Szentírás, amikor vízről beszél, akkor nem a H2O-ról beszél, hanem az Isten igéjéről beszél, arról, ami bennünket meg tud tisztítani, ami bennünket az Isten kegyelméből újjáformál. És Jézus vére, a megújulás fürdője, amely hófehérré teszi az embernek a ruháját, mert a bárány vérében megfehérített ruhába lehet a mennyek országába menni, és az Isten igéje által ismerhetjük ezt meg, az Isten igéje pedig a víz. Ez a gyermek legyen tehát az Úr igéjének tisztító fürdőjében. Tapasztalhassa meg azt, hogy Jézus Krisztus vére az ő életét is megtisztítja. Ebben nektek, szülőknek és keresztszülőknek van feladatotok. Először magatok is megértsétek, magatok életére nézve is világos valóság legyen, és ennek a gyermeknek az életére nézve is világos lehessen. Ez a küldetésetek, amely önmagatokban nehezen megélhető, szükséges hozzá Isten kegyelme, a Krisztussal való közösség. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árazd rá a szent lelkedet, ébreszd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellene tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor most Isten rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok el, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelitek ezt a gyermeket. Vállaljátok el. Mi legyen a gyermek neve?
Krisztián Alex.
Krisztián Alex. Megkeresztellek téged az atyának, fiúnak és a Szent Életnek nevében. Hogy állok meg így most a gyermekről? A mindenható mennyei atyánk, világnak teremtője, megváltója, megszentelője, áldjon meg titeket a szülői küldetésetekben, keresztülői küldetésetekben, hogy megértsétek, mi az ő akarata, mi az ő rendje, hogy jó tetszése szerint tudjátok betölteni életeteket, küldetéseteket mostantól mindörökké. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked azért, mert egyházadat kegyelmesen megtartod, és megtapasztalhatjuk mi is mindnyájan, hogy mit jelent a benned való lét, a kegyelmedből, irgalmadból való lét. Így adunk hálát néked, Urunk, ennek a picin gyermeknek az életéért is. Add meg, hogy most, amikor a Szent Keresztség áldásában részesíthettük, add meg, hogy elindulhasson azon az úton, amely hozzád vezet. Használd a szüleit, keresztszüleit abban, hogy a te megismerésedben tovább vezethessék, vihessék őt. És add meg, hogy életének egy pontján betelhessék ez az elhívás, amit néki is adtál, Urunk, hogy megismerhesse a te akaratodat, hogy néked élhessen, szolgálhasson, hogy az az indulat lehessen benne, mint ami volt Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy így adhatunk néked hálát minden gyermekért, így tehetjük eléd sajátjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, és magasztalhatjuk a nevedet, mert te megtartod őket, te meg tudod tartani őket. Köszönjük gyülekezetünket, áld meg a közösséget, Urunk, hogy a közösségünkben nevelkedhessenek gyerekek, te ismeretedre eljuthassanak, és szolgáiddá, akaratod cselekvőivé lehessenek egykoron. Köszönjük néked, Urunk, egyházunkat is, benne minden gyülekezetet, minden gyülekezeti tagot, presbitert, felügyelőt, lelkészt, esperest, püspököt. Köszönjük, Urunk, hogy te meg tudod áldani a különböző elhívásokat, hivatásokat. Így tesszük eléd Istvánnak a itteni szolgálatát, munkáját is. Te adj világos látást neki, te hatalmazd fel őt erőddel, hogy be tudja tölteni küldetését. Köszönjük, Urunk, hogy az egész világot eléd tehetjük most itt virágvasárnapján. Áld meg a gyülekezeteket, áld meg az egész teremtett világot, hogy az a tavaszi serkenés, ami a te dicsőségedet szolgálja, Urunk, mindenki számára jó bizonyság lehessen. Eléd tesszük, Urunk, házasságunkat, gyermeknevelésünket, anyagi helyzetünket is, tőled várjuk életünk megoldását, gazdagodását. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Énekeljük 381-es számú énekünket, 381-es éneket az evangélikus énekeskönyvből.